Kedves hallgatom! Dániel könyve második részének 30. versével folytatjuk az igemagyarázatot. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázata a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Az álom Nebukadnezár jövőbeli országára, és arra mutat, hogy mi származik abból a nagy világbirodalomból. Nebukadnezárt zavart a birodalmának jövője, aminek hirtelenjében birtoklója és diktátora lett. Az álomban Isten adott választ a problémára. Dániel világossá teszi, hogy neki nincs semmi érdeme, és a menny Istene jelentette ki az álmot. Isten azért jelentette ki az álmot, hogy megkímélje a bölcsek életét, és ugyanakkor kielégítse Nebukadnezár király érdeklődését. Isten olyan nyelven beszél Nebukadnezárral, amit meg fog érteni, a külső ragyogás és a királyság dicsőségének nyelvén. Az álomban Isten bemutatta neki királyságának külső csillogását. Ez az álom egyúttal a pogányokról is szólt, és Isten egy kép által beszélt vele. Nebukadnezár álmának képe nem volt az imádat tárgya, de mivel Nebukadnezár térdrehult a Babilon városában levő képe előtt, Isten képet használt álmában. A bálványimádásnak ebben az országában az ilyen látomás volt az egyetlen nyelv, amit Nebukadnezár igazán meg tudott érteni. Babilont úgy ismerik, mint a pogány vallások forrását, a pogány bálványok méhét. Ebben a szakaszban majd látni fogjuk e világ pogány uralkodóinak a történetét. Mivel Dávid háza kudarcot vallott, Isten most a világmindenség kormánypálcáját kiveszi Dávid családjának a kezéből, és a pogányok kezébe helyezi. Ez addig marad ott, amíg Jézus Krisztus ismét visszatér a földre. Akkor Krisztus veszi kezébe a kormánypálcát, és uralkodik a földön, mint királyok királya és urak ura. Nebukadnezár korától kezdve egészen addig a napig, amikor az Úr eljön uralkodni, a pogányok idejéről beszélünk. Neked, ó király, látomásod volt. Egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Dániel könyve, 2. rész, 31. vers. Vagyis a kép rettegést keltett. Lélegzett elállító volt, nagyon félelmetesen csillogott, és mindent túlragyogva állt a király előtt. Amint Dániel kezdte leírni Nebukadnezár álmát, bárcsak láttam volna arcának színeváltozásait, a cinizmustól a tagadhatatlan csodálatig. Ekkor Dániel így kezdte beszédét. Egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Azt hiszem, Nebukadnezár tágra nyitotta a szemét. Trónszékének a szélére ült, és így szólt. Igen, ez volt. Jól kezded. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből. Dániel könyve, 2. rész, 32. és 33. vers. Amikor Dániel ezeket mondta, azt hiszem, a király ismét megszólalt. Fiú, neked teljesen igazad van. Most Nebukadnezár felkészült a magyarázat meghallgatására. Tegellesz mondja erről az álomról. Itt minden úgy jelenik meg, ahogy megfelel a király felfogó képességének. A külső és látható dolgok úgy jelennek meg, ahogy az ember azokat el tudja képzelni. Mint ahogy már említettük, Isten olyan nyelven beszél vele, amit meg tud érteni. Ez a félelmetes kép állt előtte. Nincs semmi mozgás. Egyszerűen lélegzet elállító, fényes, rettenetes és sziporkázó. A fej aranyból, a mell és a kar ezüstből, a has és a comb részből, a láb vasból, a talp vasból és agyagból volt összekeverve. Ezért a kép nagyon különös fémkeveréket mutatott. Nem fémek ötvözete volt, hanem sok fémből készült, és négy fémet és egy szilikont mutatott be, azt, ami a homokból vagy agyagból állt. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel könyve, 2. rész, 34. és 35. vers. Ennek magyarázatára később még visszatérünk. Dániel adta meg értelmezését, egyáltalán nincs szükségünk feltételezésekre. Itt megjegyezzük, hogy amint Nebukadnezár ámulattal és csodálkozással nézte a képet, a képen túli világból és nem emberi eredetből vagy indítékból származó kő letörte a képet vas és agyag lábairól olyan erővel, hogy minden fém porrá vált. Kép porát szél fújta el annyira, hogy teljesen eltűnt. Aztán a kő kezdett növekedni, mint valami élő kő, és betöltötte az egész világot, elfoglalva a kép helyét. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak. Ó, király, királyok királya, akinek a menny istene királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. Dániel könyve, 2. rész, 36., 37. és 38. vers. Nebukadnezár volt az első nagy uralkodó a világon. Azt hiszem, hogy ez volt Isten elgondolása Ádámnak, uralmat adott neki, de elvesztette. A világ négy nagy uralkodót ismert meg. Négy nagy nemzet támadt, amely megpróbálta uralma alatt tartani a világot. Mind a négy visszaélt feladatával, egyiküknek sem sikerült elérni azt a célt, de az első végezte a legjobb munkát. Dániel azonnal elkezdte az álom magyarázását. A különféle fémek a világbirodalmakat képviselik. Nebukadnezár az aranyfej. Hatalma alatt tartotta az akkor ismert világot. Senki sem vonta kétségbe tekintélyét. Abszolút egyeduralkodó volt, és azóta nagyon kevesen hasonlítottak hozzá. A Biblia más helyein többet olvasunk erről a babilóniai birodalomról, ideértve Dániel könyve 5. részének 18., 19. és Jeremiás könyve 27. részének 5. versétől a 11. verséig terjedő szakaszt. Jeremiás által Isten ezt mondta: én alkottam nagy erővel és kinyújtott karral a földet, meg a földön élő embereket és állatokat, és annak adom, akinek én jónak látom. Most szolgámnak, Nebukadnezár babilóniai királynak a kezébe adom mindezeket az országokat. Még a mezei állatokat is neki adom, hogy neki szolgáljanak. őt, fiát és unokáját szolgálja majd minden nép, amíg el nem érkezik az az idő, amikor az ő országa is szolgálni fog hatalmas népeknek és nagy királyoknak. Jeremiás könyve, 27. rész, 5., 6. és 7. vers. Isten helyezte Nebukadnezzárt a legfelső helyre. Isten tette őt a világ első nagy uralkodójává, és azóta sem volt hozzá hasonló. De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiednél. Azután pedig egy harmadik királyság, részből való, amely az egész földön uralkodik. Dániel könyve, 2. rész, 39. vers. A Nebukadnezár után következő királyság alacsonyabb rendű lesz ennél. A harmadik alacsonyabb rendű lesz a másodiknál, és a negyedik alacsonyabb rendű lesz a harmadiknál. Ez azt jelenti, hogy a negyedik lesz a legrosszabb az összes között. Ma éppen itt tartunk. Ebben a versben két királyságot említ az író. Az ezüstkar Médiát és Perzsiát mutatja be. Dániel könyve 5. részének 28. versében olvassuk, hogy ez történik majd a babiloniai királysággal. Királyságod szétesik, és a médek és perzsák kezébe kerül. Nem kell töprengenünk azon, hogy mi volt a második királyság. Ez nagyon világossá válik. Ne felejtsük el, hogy Dániel életben volt, mind Nebukadnezár, mind a méd-perzsa királyság ideje alatt. Ezt olvassuk Dániel könyve 6. részének 9. versében. Add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. A harmadik királyság részből való lesz, és az egész földön uralkodik. Ez Nagy Sándor görög-macedón birodalma. Ezzel érkezünk a negyedik királysághoz. Fontos megjegyeznünk, hogy csak 4 birodalom lesz, 5. nem következik utánuk. Jelenleg éppen a negyedik királyság időszakában vagyunk. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas. Mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörölyként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserépből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujjai részint vasból, részint cserépből voltak, eszerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve. Azok ugyanis házasság révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogy a vas sem egyesül a cseréppel. Dániel könyve, 2. rész, 40. verstől a 43. versig. Ez kiemelkedő fejezete a Szentírásnak. Több figyelmet fordítunk erre a negyedik birodalomra, mint a többi királyságra együttvéve. Itt Dániel 4 versben írja le, és magyarázza ezt, de csak egy verset, a 39-et használja a második és harmadik királyság, tehát a méd-perzsa és a görög-macedón birodalom leírására. A negyedik királyság az utolsó napok királysága. Emlékezzünk rá, hogy Dániel mondta Nebukadnezárnak, hogy az állókép éppen ezért jelent meg álmában. Isten e kép által beszél Nebukadnezárral, a bálványimádóval, és azt mondja el neki, ami az utolsó napokban bekövetkezik. Világhatalomra jutott, és Isten törődik azzal, hogy merre tart a világ. Az utolsó időkben élünk, és ma is ez a kérdés. Merre tart ez a világ? issé hátra kell lépnünk, és ismét meg kell vizsgálnunk ezt a képet egy pillanatra. Ez egy lélegzett elállító és félelmetes méretű kép. Azt hiszem, Babilon nagy síksága fölé tornyosult, amint Nebukadnezár látta látomásában. Sokfajta fémből készült, a feje aranyból volt, ami Babilonról beszélt, a melle és karjai ezüstből voltak, ez Média és Perzsia. A réz a görög-macedón birodalmat mutatta be. A vasból való lábak Rómát szimbolizálták. A lábban keveredett az agyag a vassal, ami a római birodalom utolsó formája volt. A kép négy birodalmat ábrázolt, és több megfigyelést tehetünk velük kapcsolatban. Határozott rosszabbodás figyelhető meg az egyik királyságtól a másik királyságig, és ez nagyon világosan kitűnik, többféleképpen is. Ez a romlás ellentétes a modern filozófiával és elképzelésekkel. Korunkban azt tartják, hogy egyre javulunk napról napra. Az evolúció működik a világban, és örökre előre és fölfelé tartunk. Úgy érezzük, hogy nálunk van a legjobb kormányzási forma, és felsőbbrendű emberek vagyunk, de ebből semmi sem igaz. Az emberi faj mindig szerette veregetni a maga vállát. Az igazság az, hogy az egyik királyságtól a másikhoz haladva egyre nagyobb az elkorcsosulás. Mindegyik alábbvaló az előtte levőnél. Ez a kép alapján többféle módon is látható. A fémek minősége alapján. Az arany finomabb az ezüstnél, az ezüst finomabb a réznél. A réz finomabb a vasnál, és a vas finomabb az agyagnál. Ez határozott lefelé haladás jele. A fémek fajsúlya alapján. Mindegyik fém után könnyebb fajsúlyú fém következik. A tudós tegellész, akit Calver idézett, felhívja a figyelmet erre a tényre. A fémek helyzete alapján. A fejnek nagyobb tisztessége van a lábnál. A Szentírás határozott kijelentése alapján. De utánad más királyság támad, alacsonyabb rendű a tiédnél. Dániel könyve, 2. rész, 39. vers. A Szentírás világosan elmondja, hogy mindegyik királyságban rosszabbodik a helyzet az előzőhöz viszonyítva, a szuverenitás felosztása alapján. A szuverenitás megfigyelhető felosztása jelzi a gyengeséget. Nebukadnezár az aranyfej, de a méd-perzsa birodalomnak két karja van. A babilóniai birodalom erős volt, mert nem szakadt szét. A görög-macedón birodalom egy vezetővel indult, de hamarosan négy részre szakadt. Róma volt a vasláb, de 10 újra oszlott, amiben volt vas és agyag is. Imádkozzunk! Mennyei atyám! Köszönöm, hogy a látomásban ismét fölfedezem azt, amit az egész Szentírás tanít, hogy a bűn egyre mélyebb állapotba dönti az embert, de te vigyázol ránk, és végül kezedbe veszed az uralkodást, és mindent helyre állítasz. Köszönöm neked, hogy megadod ezt a látomást is. Ámen.